Áldás békesség testvérek, mai Isten tiszteletünkön Horváth Bálint teológiai hallgató hirdeti köztünk az igét. Azt hiszem, hogy nem kell őt külön bemutatnunk, hiszen itt nőtt fel a pátyi gyülekezetben. Isten áldása legyen az ő mai szolgálatán.
Hadd köszöntsem a testvéreket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Ővi a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltárunkat, a 89. Zsoltárunknak első verszakát. A 89. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Folytassuk Isten tiszteletünket is leülve, folytassuk az éneket, amit megkezdtünk. 89. Zsoltárunknak a második és negyedik verszakát énekeljük. A második verszak így kezdődik: az egek hirdetik sok csuda dolgodat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét János evangélista evangéliumából fogom ma közöttetek olvasni. János evangéliumának az első részéből, az első résznek az első 5 versét. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre, kész lélekkel leülve hallgassák a testvérek. János evangélista így kezdi Krisztusról szóló bizonyságtételét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Isten tegye áldotta a felolvasott igét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. És értek testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és fennállva imádkozzunk. Urunk, valamennyien hallottuk a vihar előtti csendet most reggel. Az egész állatvilág várta, hogy valami nagy, valami hatalmas fog történni. Urunk, hadd legyünk mi most ugyanígy itt a te házadban. Hadd várjunk valami nagyra, hadd várjunk valami dicsőségesre, szinte már-már félelmetesre. Hadd várjuk azt, hogy te, a te igéd által megszólítasz bennünket. Hisszük, Urunk, hogy ezt tetted a történelem során, évezredeken keresztül tetted ezt a keresztény közösségekbe, előtte tetted ezt a választott népet között. Azért vagyunk most itt, Urunk, mert hisszük, hogy ma is ezt te képes vagy megtenni. Kérünk, hogy hadd figyeljünk rád, hadd értsük meg a te szavadat, amit te elkészítettél ma számunkra. És hadd imádkozzunk ugyanígy más gyülekezetekért, ahol a te nevedbe gyűltek össze ma. Hadd hangozzon egész országunkban a te igéd, és hadd épüljenek általa a szívek, akik téged szeretnének követni. Amen. Az ige hirdetésre készülve, kedves testvérek, énekeljük a 264. dicséretünket. A 264. dicséretünknek egyetlen rövid verszaka van, és ez így kezdődik: Jövel, ó áldott Szentlélek. Énekeljünk. Istennek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom ma közöttetek hirdetni. Írva találjuk János apostolnak az első levelében, János apostol első levelének az első 4 versében. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel fennállva hallgassuk meg. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai alkalommal folytatnám a múlt héten elkezdett jánosi sorozatot, ami majd a gyülekezetben lesz, de nem teljesen folytatom, hanem kicsit visszaugrok arra a szakaszra, amiről talán a múlt istentiszteleten kevesebb szó esett, ez pedig János evangélistának a bevezetője ehhez a levélhez. Szeretném kifejteni, hogy miért különleges az új szövetségen belül ez a levél, és versről versre szeretném megnézni, hogy mit tanulhatunk ebből, milyen üzenete van János evangélista levelének ma számunkra. Érdekes, hogy maga a levél, ha megnézzük, nem említi meg a szerzőit. Nem találunk senkit a levélen belül, aki megnevezné magát, mint a levél írója. Nem olvasunk bevezetést, különösebb köszöntést, amit talán megszokhattunk más újszövetségi leveleknél. Például ugye Pál apostolnál is rendszeresen valami egyértelmű bevezetővel kezdi a levelét. Ezek mellett nem olvasunk semmiféle ilyen személyes utalást sem a levélben, nem hivatkoznak. Nem hivatkozik a levél emberekre, akiknek esetleg íródik, nem nevez meg konkrét személyeket sem. A szerző azonban tekintéllyel ír. Azzal a tekintéllyel, hogy őrá hallgatni fognak azok, akikhez ír, ez a reménysége legalábbis. Lelkipásztori vezető tekintéllyel ír, és az jön le a levélből, hogy ez a lelkipásztor, aki ír, nagyon szereti azokat, akiknek ír. Szereti azokat, akik rá lettek bízva. Biztatja őket, hogy éljenek Krisztushoz méltó módon. Inti őket, hogy mitől tartsák magukat, mi az, ami veszélyként leselkedhet a keresztény emberekre. Na most emiatt a pásztori stílus miatt, emiatt a féltő szeretet miatt ezt a levelet egyfajta prédikációként is értették a hozzáértők, amely valószínűleg egy közösségnek íródott a célból, hogy ezt a levelet istentiszteleti alkalmakkor, tehát amikor a keresztények összejöttek az istentiszteletre, felolvassák, akár többször is, és aztán mondjuk tovább küldjék más gyülekezeteknek. Tehát úgy is olvashatjuk ezt, mint egy leírt prédikáció az első századból. Tehát nem egy konkrét gyülekezetnek íródott a levél, mint például Pál levelé, hanem már eleve többnek, nagyobb közösségnek. És ezt összességében ugye katolikus levélnek szokták hívni, a szónak abban az értelmében, hogy egyetemes. Tehát nem egy konkrét, hanem egyetemes katolikus levelek is vannak a Bibliánkban. Ilyen például Jakabnak a levele, Péternek a levele, vagy Júdásnak a levele. Tehát több gyülekezetnek íródott eleve. Ez azért lehet fontos, mert megérthetünk egy olyan hangsúlyt már a legelső keresztjének életéből, ami általánosságban ott volt a közösségekben. Ez pedig az, hogy a Krisztus követő emberek milyen témákkal szembesültek, ami összességében nem csak egy speciális közösségre volt érvényes, hanem amit az apostolok fontosnak gondoltak, minél több kereszténynek a tudtára adni. Mik azok a fontos témák? Ezek mind megjelennek ezekbe a katolikus levelekben. Miről szól a keresztény élet? Mit jelent a keresztény hit? Mi az, ami már nem keresztény hit? Mik voltak azok a figyelmeztetések, amik minden kereszténynek szóltak, és így szólnak ugye nekünk is? Ezek mellett azt is láthatjuk, hogy már a kereszténységnek a legelejétől fogva gyakorlat volt, hogy közösen azok, akik hittek a feltámadott Krisztusban, találkoztak és tanultak róla. Ugyanis a gyakorlat az lehetett, hogy összegyűltek a keresztények egy háznál, vagy egy közös helyen, ahol felolvastak ószövetségi igéket, és aztán felolvasták az apostoloknak a hozzájuk szóló leveleket is. Hogy ebből épüljenek, megtanulják azt, hogy mit jelent a keresztény élet, mit jelent a keresztény teológia, mit hiszünk mi Krisztusról. Tehát az Istennel való járás és az Isten ismeretében való növekedés kezdetektől fogva a keresztény életgyakorlatnak a része volt. Most ezért vagyunk mi is vasárnap együtt a templomban. Ugyanezt a gyakorlatot folytatjuk. A keresztény életre szeretnénk egymást bátorítani, ebben segíteni egymást, mint egy közösség, mint egy gyülekezet, és szeretnénk tanulni,
hogy ez pontosan mit jelent. A szerzőnek Jánost említi a Bibliánk. Ez azért van, mert sokan a korai egyházból ezt az iratot Jánosnak tulajdonították, annak a Jánosnak, akit az evangéliumban is megismerünk, Zebedeus fiának, a negyedik evangélium szerzőinek, a tanítványnak, akit Jézus szeretett. És az ok arra, hogy ezt neki tulajdonítják a levelet, hogy nagyon-nagyon hasonlóan ír János evangélistához. Szinte ugyanazokat a kifejezéseket használja, ugyanazokat a témákat említi, amik szintén fontosak nagyon János evangéliumában. Szemtanúként és tekintéllyel beszél, ami valószínűsíti, hogy olyan valaki ír, aki apostol lehetett, tehát az egyházban Jézus konkrét kiválasztott tanújaként fontos tekintéllyel bírt. És térjünk rá a levélre. Ahhoz, hogy ugye megértsünk egy levelet, hogy az összességében miről szól, vagy hogy jobban megértsük, fontos talán az, hogy megértsük, hogy mi volt a motiváció, az ok, az indok a levél írása mögött. Mit fogalmaz meg maga az író motivációként? És ebből a szempontból, hogyha ezt a kis szakaszunkat nézzük, könnyű dolgunk van, ugyanis kettő nagyon egyértelműen kimondott motivációt is olvasunk. Az első, amit megnevez János apostol, hogy miért írja a levelet, ez a harmadik versben van. Azt olvastuk, hogy amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek közösségetek lehessen velünk. Közösség velünk. A negyedik versben pedig olvassuk a másik motivációját az írás mögött, hogy miért írta az apostol, ez pedig az, hogy ezt azért írjuk, ezt olvassuk, ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Tehát a közösség és az öröm kiteljesedése. Az író közösséget akar, János közösséget akar teremteni, és a teljes örömöt, ami egy érdekes kifejezés, és ide is el fogunk jutni, hogy ez pontosan mit jelent, ezt akarja, hogy ez legyen meg azokban, akiknek ő ír. Ez a két fő gondolat, amit János elénk rak, ami motiválja abban, hogy leírja azt, amit olvashatunk. Milyen közösségbe akarja hívni az olvasókat, és milyen örömről beszél. És ezt a két fő gondolatot így szemünk előtt tartva, nézzük meg egyesével a verseket, hogy miről ír János. Az első versben ezt olvastuk, és talán, hogyha van testvéreknél Biblia, jobban lehet majd követni a prédikációt, hogyha olvassuk a verseket, hogy hol tartunk, ezt a testvérekre bízom. Az első versben ezt olvassuk. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Most az első vers ismerősen csenket a testvéreknek. A lekcióban ezt is olvastam fel. Így kezdődik az evangélium is, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. János az ismert, az ő szinte védjegyévé vált, nagy grandiózus mondatokkal vezeti be a levelét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Finoman, de egyértelműen utal arra a kozmikus jelentőségű eseményre, ami az evangéliumának a fő témája, arra, hogy Jézus Krisztus eljött a földre. Valami, ami mindig is volt, most testé lett. Szinte látjuk, hogy Jánosnak ugye a stílusjegye van itt. Krisztusban az evangélium lett nyilvánvalóvá, amit ők első kézből hallottak, szemükkel láttak és megfigyeltek, kezükkel megtapintották. Tehát itt látjuk azt, hogy miért gondolják ugye sokan például azt, hogy ezt ténylegesen János írta, mert nagyon hasonló a stílusa az evangéliumához. János tehát a levél kezdetén utal Jézus testetöltésére. Ezzel vezeti be az egész levelet, ami aztán nagyon sok minden másról is fog szólni, de ezzel vezeti be Jézus testetöltésével, ennek a valóságára, és arra az igazságra irányítja a figyelmet, hogy ők ezt látták, tapintották, érezték, megfigyelték. De kik azok az ők? Talán az is feltűnhet a versben, hogy végig többes szám első személybe beszél János. Most ez fejedelmi többes, vagy kik azok, akikről itt beszél János. Most ez a többes szám az apostolokra utal, arra a körre, akik Jézus kiválasztott arra, hogy az ő tanúi legyenek. Azokra utal a többes szám első személy, akik együtt éltek Jézussal, és akik aztán közvetlen tapasztalták meg azt az eseményt, hogy Krisztus valóságosan feltámadt. János nagyon erőteljesen hangsúlyozza azt, hogy nekik közvetlen hozzáférése volt Krisztus feltámadásának a bizonyítékaihoz. Na most az ókorban a szava hihetőség, a tényeknek a megállapítása, hogy mi az, ami tényleg megtörtént, az a szemtanúkon múlott. Hány tanú látott valamit, azok mennyire szava hihetőek, milyen jellegű ezeknek a tanúknak a beszámolója. Csak hallottak valamit? Többen ugyanazt hallották? Vagy látták is? Vagy ha nem csak látták, hanem megtapintották is? Azt látjuk, hogy János nagyon erőteljes kijelentést tesz itt. Azt mondja, hogy nem csak, hogy hallottuk azt, amire a mi hitünk alapszik, nem csak egy pletyka volt, hanem láttuk, de nem csak láttuk, hanem megfigyeltük, alaposan szemügyre vettük, sőt a kezünkkel is megérintettük. Tehát aminek mi ilyen alapos tanúi vagyunk, azt hirdetjük nektek. Ennek, testvérek, ma a 21. században nagyon nagy jelentősége van. Ugyanis ez azt gondolom, hogy elválasztja a kereszténységet sok más vallástól vagy életbölcselettől. Azt látjuk ugyanis, hogy a kereszténység a kezdetektől fogva egy racionális, megbízható tényeken alapult. Szoros kapcsolata volt a valósággal. Azzal a valósággal, amihez mindnyájan tudunk valahogy viszonyulni, hiszen mindnyájan abban élünk. Nem csupán egy ember spirituális élménye terjedt el, hanem olyan dolgokra alapult a keresztények állítása, ami a történelemben megtörtént, konkrét időpontban, konkrét eseményként, amire megbízható tanúk voltak. Krisztus feltámadása éppen ezért olyan kő, amiben ma is meg lehet botlani. Mert gondoljunk bele, testvérek, hogy ez az állítás nem egy elvont életbölcselet, amihez legfeljebb egyéneknek lehet valamiféle hozzáférése, valamilyen kicsit kibeszélhetetlen módon. És hogyha valakinek nincs hozzáérzéke, akkor azt nem értheti meg, hogy pontosan miről beszélünk. A keresztények állítása nagyon exakt. A Teremtő Úr azért, hogy megoldja az ember legnagyobb problémáját, ez pedig az ő bűnös állapota, amit mindnyájan tapasztalunk a mindennapi életünkben, eljött, hogy ezt megoldja. Egy ponton a történelemben eljött a földre, meghalt, és sok tanú láttára feltámadt. Most ez azért kell, hogy botránykő legyen ma mindenkinek, mert arról a valóságról tesz állítást, amiben mindnyájan élünk, amit vizsgálunk, amit látunk, amit megtapasztalunk. Ma még mindig nagy divatja van annak, hogy nagyon tiszteletben tartjuk egymás világlátását, meg hitbeli meggyőződéseit, de ezzel sokszor feladjuk azt, hogy van azonban olyan, amikor nem lehet mindenkinek igaza. Hát persze, oké, te így gondolod, én meg máshogy, az a te hited, az meg az én hitem. Most a kereszténység alapállítása nem egy ilyen perspektíva kérdése, hanem egy annál erősebb jellegű állítás. Az vagy megtörtént, vagy igaz, vagy nem. És János itt ezt hangsúlyozza, hogy a mi bizonyságtételünk nagyon konkrét. Mi azt láttuk, megfigyeltük, megérintettük. Sokan ma a kereszténységet már eleve egy kicsit ilyen fura, elvont spirituális vallás kategóriába helyezik, aminek azonban a konkrét állításai nyilvánvalóan nem hozzáférhetőek egy racionális ember számára. Rengeteg olyan beszélgetésem volt csak a múlt évben, amikor elmondták, hogy azért például mégsem lehet komolyan venni a Bibliát, hiszen azt a 4. században rakták össze, és egyébként is a papok biztos kivették belőle a kellemetlen részeket, és csak azokat hagyták benne, ami jó az egyháznak. És akkor igyekszem megválaszolni ezeket a kérdéseket, hogy bizony ez nem így van, ezek tévképzetek. A Biblia nem a 4. században lett összerakva, hanem a kezdetektől fogva olvasták az apostoli iratot a keresztény közösségek, és folyamatosan alakult ki az a lista, amelyet minden gyülekezet olvasott. Illetve érdemes azt is tudni, hogy az ókorban levő összes történelmi bizonyíték közül a Biblia a legjobban dokumentált iratunk. Több ezer kézirat áll rendelkezésre már egészen a 2. századtól kezdve. Tehát lehetetlen állítás az, hogy azt mondani, hogy később az egyház kivett valamit a szövegből, mert a birodalomnak a több pontjáról származnak a kézirati bizonyítékaink. Hogyha az egyik ponton megváltoztattak volna egy mondatot, az egyértelműen kiderül, mert a birodalom másik pontján levő kéziratban nem változtathatták meg ugyanazt, ugyanakkor, ugyanúgy. És ezek a kéziratok rendelkezésünkre állnak, és vissza tudjuk követni a Bibliának a fennmaradásának a folyamatát. Most ez csak pár példa arra, hogy az emberek milyen gondolatokkal találkoznak a világban. Ezek sokszor ilyen populáris irodalomban terjednek. Ezek konkrétan ezek a tévképzetek a Da Vinci Code című könyvben hangzanak el, és van leírva, amit az emberek szórakozásukra olvasnak, és aztán elterjed a társadalmi képzeletben, hogy ez így van. És ezzel a kereszténység betolódik egy ilyen, hát hogyha hiszed, hiszed, de hát tudjuk, hogyha megvizsgáljuk igazán, akkor nem lehet igaz egy ilyen kategóriába. Na most János ez ellen küzd. Azt mondja, hogy nem, nekünk konkrét bizonyítékaink voltak. És azt tapasztalom, hogy ilyen és ehhez hasonló ellenérvek egyfajta ilyen elsődleges gátként vannak ott az emberek és az evangélium között. Hogy az értelmük nem tudja azt elfogadni, ami esetleg amiről mi bizonyságot teszünk, de hogyha elhengerítjük, mert ezek sokszor elhengeríthető akadályok, akkor nyitottá válnak az evangéliumra. És keresztényként nekünk ez feladatunk is, hogy megtanuljunk ezekre válaszolni. Péter apostol ezt mondja, hogy ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek. És itt egy olyan kifejezés van, ami azt jelenti, hogy védőbeszédet mondani, legyetek készen védőbeszédet mondani azoknak, akik számon kérik tőletek a bennetek élő reménységet. János apostol visszatérve tehát arra bátorít, egy olyan példát ad a keresztények elé, hogy a keresztény hit nem bizonyítékokon és ész nélkül való hitten alapszik. A keresztényeknek stabil alapja van a valóságban, amiben mindnyájan élünk, hívők és nem hívők. Az apostolok hite nem egy vakugrás volt a sötétbe, hanem egy olyan bizalom, amely az ő tapasztalataikon, meggyőződéseiken és konkrét bizonyítékokon alapult. És hogyha folytatjuk, a második versben ezt olvassuk. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és amely megjelent nekünk. Tehát János a megbízható tanú, miután elmondta, hogy miért bízhatnak az ő szavában, miért ő a hiteles tanúja Krisztusnak, miért van súlya az ő szavának, elmondja, hogy miről fog beszélni a gyülekezetnek, azoknak, akiknek ír. Ez pedig az, hogy az örök életről szeretne nekik beszélni. Az örök élet van a fő fókuszában Jánosnak. Szóval, ami második versben feltűnhet nekünk, az, hogy az élet igéje. Ezt olvastuk, hogy mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla. Nagyon érdekes, hogy János szinte művészien járja körül Jézusnak a személyét. Nem direkt bemondja ki, hogy már megjelent Jézus, hanem sokszor jellemzőket, metaforákat használ rá, hogy ő az élet jelent meg. Mert Jánosnak ott van az a meggyőződése, hogy amíg ezzel nem találkozunk, amíg Krisztussal nem találkozunk, addig mi halottak vagyunk. De az élet jelent meg, és mi ezt hirdetjük. Én most Jézusról szeretnék beszélni, ide is el fog jutni, de először körüljárja, hogy ennek milyen mélysége van. A keresztények az életet hirdetik, és az élet valóságában szeretnének élni, és a harmadik versben eljut idáig, hogy ez magával a Krisztussal való közösség. Ezt olvassuk majd a harmadik versben, hogy az a közösség, amiben mi hívogatunk titeket, az az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal való közösség. János tehát az életről akar beszélni, és közösségbe hív. Amikor olvastam azon, hogy mit jelent ez, hogy a mi közösségünkbe hív János. Tehát, hogy miért gondolja azt János, hogy az ott jó azoknak, akiket oda hívja? Miért gondolja azt, hogy az apostoli közösség, az arra vágyni kéne azoknak, akik őt olvassák? Később látni fogják majd a testvérek, hogy János nem véletlenül állítja a maga bizonyságtételét ilyen előre. Szinte így autoratíve rakja oda, hogy ez a mérce, amihez mérni kell, a miénk az nagyon erős. Ugyanis sok volt jó pár olyan tévtanító, akik a gyülekezetekből kiválva, ők is ekkor kereszténynek mondták magukat, és később elpártoltak a gyülekezettől, és teljesen ellentétes dolgokat kezdtek el mondani azzal, amit az apostolok hirdettek. Tehát ebből talán megérthetjük, hogy János miért szeretné szembeállítani és nagyon megerősíteni, megindokolni, hogy miért az ő bizonyságtétele, miért az ő szavuk, az apostolok szava az, ami erős. Mert voltak később olyanok, akik ennek ellent mondtak. És a gyülekezet ott állt, hogy most kire kéne hallgatni. És János szeretné felhívni a gyülekezet figyelmét arra, hogy mi vagyunk az igazi tanúk, a mi bizonyságtételünk igaz. A többiek, azok felálltak, elkezdtek valamit mondani, de az, ami miatt azt mondják, az indokaik, ami miatt ők más mondanak, azok gyenge alapon állnak, hiszen Jánosék az igazi tanúk. Az apostoli tanításhoz való hűség kulcskérdés a mi számunkra is ma is. János ebből a szemszögből ír a gyülekezetnek, hogy az apostoli tanításhoz legyenek hűségesek. És ez éppen olyan fontos ma számunkra is. Talán protestáns körökben erre kevesebb hangsúly került, mert tudjuk, hogy a katolikusok ebbe többet is beleértenek, mint mi, de az apostoli hagyomány tisztelete számunkra is nagyon fontos. És ez nekünk éppen abban jelenik meg, hogy a Biblia alapján szeretnénk mindenről gondolkodni. Ezért tartjuk ezt az egyetlen zsinórmértéknek, mert ez az, amivel Isten lelke vezetésével Krisztus tanúi leírták mindazt, amit a keresztény életről, Istenről, az Isten megismeréséről tudnunk kell. János tehát közösségbe hív magával, hogy közösségbe hív magával minket is, ma is, hogy ismerjük meg mélységében azt, hogy mit gondoltak az apostolok, Krisztus igazi, megbízható tanúi. Mert ők vitték tovább a Szentlélek által az igaz hitet. Azt az igaz hitet, amit több felszólításunk is van rá, hogy meg kell őrizni. Nagyon mély gazdagsága van a Szentírásnak, és arra gondoltam, hogy adok egy konkrét gyakorlati tanácsot, amit nem muszáj megfogadni, de hát ha segít abban, hogy az igen megismerését, az apostoli tanításnak a megismerését és megőrzését tudjuk gyakorolni a mindennapokban. És talán még motivációt is szerezzünk hozzá. Mert nyilván nehéz következetes lelkesedéssel leülni, minden nap olvasni az igét. Most az lenne a konkrét tanácsom, hogy azt próbálják meg egyszer a testvérek, hogy úgy ülnek le Bibliát olvasni, hogy az legyen a cél, hogy egy olyan az olvasás közben vagy után egy olyan kérdés sikerüljön feltenni, amire nem tudják a választ a szakasz alapján, de nagyon kíváncsiak rá. És ezt a kérdést, hogyha ez sikerül, ezt majd tegyék fel a lelkipásztoruknak. Most nem, nyilván nem a lelkipásztoron van a hangsúly, hanem azon, és ezt tapasztalom, hogyha ezzel az érdeklődéssel ülünk le, hogy egy kérdést szeretnék feltenni, amit még nem értek, ami nem teljesen világos, és ezzel oda megyek másokhoz, az motivál engem is, és bemutatja azt, hogy milyen mélységei vannak az igének. Ezt a teológián gyakorlom már egy pár éve is. Na most, hogyha nem is kaptam minden kérdésemre választ, vagy még mindig azt érzem, hogy sok minden nem érthető, de az a mély meggyőződés kialakult bennem ennek hatására, hogy voltak szakaszok, voltak kérdéseim, oda mentem, feltettem, hogy mélysége van a keresztény hitnek. Egy csomó minden van, amit esetleg még nem értünk az igéből, vagy a keresztény hitből. De hogy ezekben mindig van hova fejlődni, van hova növekedni. És hogyha ezt csináljuk, akkor csak hogyha ez a benyomás már kialakul bennünk, szerintem az nagyon hasznos. Mert hogyha el is múlik az a motiváció, hogy esetleg minden nap következetesen olvassuk, ott van az a meggyőződés bennünk, hogy de lenne mit tanulni. Lenne hova növekedni a Krisztusban. És hát erre vannak a lelkipásztorok, úgyhogy tiszteletes úrnak adtam egy kis feladatot a továbbiakra. János célja az, hogy az apostoli hitközösségbe hívja az olvasóit. Mert ez az a közösség, ami közösség az Atyával és a Krisztussal. Az apostoli tanítás megismerése segít bennmaradni ebbe a közösségbe, és ez az, ami a Krisztushoz tartozást megszilárdítja. Most végül hadd mondjak pár gondolatot az örömről is. Ugyanis ezzel fejezi be János apostol azt a pár verset, amit most itt végignéztünk. Az a második nagy motiváció, hogy az első a közösségbe hívás volt, a második meg az, hogy öröm. Azt szeretné, hogy teljes legyen az öröme azoknak, akiknek ír. János állítása, hogy ebben a közösségben, a keresztény hitben, a Krisztussal való igaz közösségben lesz igazán teljes örömünk. A keresztény öröm azonban nem valami állandó felpesdült állapotot jelent. A Krisztusban való öröm nem azt jelenti, hogy aki megtapasztalta, az mindig mosolyogni fog, és soha nem hulladhat könnyeket. Egy sokkal mélyebb érzést jelent. Ami azonban Jézus személye körül nagyon sokszor felmerül, ugyanez a szó, hogy öröm. Ezt olvassuk Lukács evangéliumának a legelején, hogy öröm volt akkor, amikor Krisztus megszületett. Öröm volt a tanítványai között, Lukács 10:17. Öröm volt a feltámadása után a tanítványok között. Krisztushoz van kapcsolva ez a koncepció a Bibliában, hogy az öröm, a beteljesült öröm. C.S. Lewisnak, brit írónak van egy könyve, megnéztem, sajnos nincs itt, de ajánlom egyébként az írónak más könyveit is, nagyon építőek, és nagyon, nagyon szellemesek is. Ami nekem mindig eszembe jött, hogyha az örömről olvasok, mert van egy ilyen könyv, aminek az a címe, hogy az öröm vonzásában. És ez mindig eszembe jut ez a könyv, amikor az örömről olvasok a Bibliában. Ez a könyv egyébként Lewisnak a megtéréséről szól. Ő kezdetben egy meggyőződéses ateista volt. Egy Cambridge-en és Oxfordon is tanított, egy nagyon magas intellektusú valaki, aki sokáig meggyőződéses ateistaként élte a világot, amíg Isten ezen szépen lassan felül nem kerekedett, és egyébként erről van szó a könyvben. És nagyon szép hasonlatain is vannak a megragadására annak, hogy mit jelent keresztjénné válni, vagy mit jelentett ateistaként élni. Például ezt írja, hogy ha úgy találom, hogy a világban semmi sem képes teljesen kielégíteni a vágyaimat, az egyetlen logikus magyarázat az, hogy egy másik világ számára teremtettek. És ő maga ezt a vágyakozást, ami végső soron benne volt a teista korában, így fogalmazza meg, hogy valami öröm vonzotta őt. Valami örömre vágyott. Azt írja, örömnek nevezem, ami egy szakkifejezés, amit meg kell különböztetni a boldogságtól és élvezettől. Az örömöt az én szóhasználatomban egyetlen dolog jellemzi, az, hogy mindazok, akik megtapasztalták, újra vágyódnak rá. Egyébként jellegét tekintve valami boldogtalanságnak vagy fájdalomnak is nevezhetnénk. Kétlem, hogy aki egyszer belekóstolt, az, ha rajta múlna, elcserélni a világ összes élvezetéért. Tehát Lewis így fogalmazza meg azt az erőt, amit őt ateista korában, meggyőződéses ateista korában vonzotta. Valami vágyakozás, aminek nem léte, inkább fájdalom, és ami, ha megvan, azt nem akarja elengedni senki. Most János ezt a mély, betöltött örömöt, ennek az értelmét akarja az olvasókban. És a bibliai hitben, a keresztény hitben ez az öröm van meg. Erről beszél Lewis is, hogy ebbe találta ezt meg. Ma is sok emberben megvan ez a mély vágyakozás valami több iránt. Vágyakozás, hogy életük helyére kerüljön. János arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a keresztények között megvalósulhat. És megint ez fontos, ez nem azt jelenti, hogy a keresztények csak mosolyogni fognak, csak örülhetnek az életükben. Ez sokszor könnyekkel jár, nehéz út. De annak tudatában van az ilyen ember, aki ezt megtapasztalta, hogy alapvetően helyére került az élete. Mert a bűnei meg vannak bocsátva, és testvéri közösségben szolgálhat az örökké valóságra készülve. János tehát ezekkel a gondolatokkal vezeti be a levelét. Az apostoli hit közösségébe hív, amely közösség nem csak emberekkel való közösséget jelent, hanem a Krisztussal és az Atyával lévő kapcsolatot. És előre bocsátja, hogy a következő részek, amiről majd a következő istentiszteleteken lesz szó, abban a gondolati buborékban fogadják az olvasók, hogy az a célja, hogy az öröm, keresztény öröm teljes lehessen. Mert meggyőződése, hogy a Krisztussal való élet az, ami ezzel a betöltött, igazzá vált örömmel jár. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük az énekeskönyvünknek a 291. dicséretét, a 291. dicséret első versszakát, amely így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a te közösségedben való beteljesült örömet. Köszönjük ennek a mélységét, köszönjük, hogy te vonzol magadhoz sokakat. Erről te is beszéltél sokszor, hogy te majd felemeltetsz és mindeneket magadhoz vonzasz. Köszönjük ezt a mély vonzódást, amit akár már megtapasztaltunk ennek a kielégülését, akár még most is érezzük, hiszen tudjuk, hogy te ezáltal szeretnél velünk közösségben lenni. Add, Urunk, hogy ezt a vágyódást, ami irántad van, ezt minél többen megtapasztalják azt, hogy ez megszűnik, hiszen találkoznak veled. Köszönjük, Urunk, hogy keresztényként is ez a fajta betöltöttség, rendezett élet, ez az, ami a célunk lehet itt a gyülekezetben is. Add, hogy ez legyen a szemünk előtt, akármilyen nehézség van egy-egy közösségben, akármilyen kihívás elé néz egy-egy gyülekezet, akár a Pátyi gyülekezet, hadd legyen ez a szemünk előtt, hogy a te benned való öröm az az fő értelme a mi közösségünknek. Hadd imádkozzunk, Urunk, azokért, akik szenvednek, akik most a nyáron nehézségeket élnek át, akár a meleg miatt, eddig, akár betegség miatt. Könyörgünk, hogy hadd lássuk meg azt, hogy mi a mi feladatunk a világban, hogyan tudunk oda menni a szenvedőkhöz, a rászorulókhoz is, a te kegyelmed által segíteni nekik. Kérünk, Urunk, arra, hogy legyen szemünk arra, hogy meglássuk, mit vársz tőlünk, mi a mi küldetésünk ebben az életben. Köszönjük, Urunk, az apostoli előttünk járókat, az apostoli tekintét, az igét, amit megőriztél számunkra, megbízható módon megőriztél, és ami által épülhetünk. Kérünk, hogy legyen motivációnk ennek az olvasására, az hitben való növekedésre. Legyen motivációnk, és legyen arra lehetőségünk, hogy azt, amit nem értünk, ami érdekel bennünket, azt felfedezhessük itt a gyülekezetben. És hadd imádkozzunk, Urunk, még most együtt a többi magyarországi református gyülekezettel az üldözött keresztényekért. Könyörgünk azért, hogy terjesz ki a te védő karodat, úgy, ahogy a történelem során ezt már sokszor megtetted azokra, akik a te nevedért szenvedéseket kell, hogy elviseljenek. Kérünk, hogy hadd terjedjen az ige ennek ellenére is ezekben az országokban is helyeken. Légy velük, őrizd őket, és a te kegyelmed által vezess sokakat, még ezeknek a megpróbáltatásoknak ellenére is hozzád. Te szent lelkedet kérjük arra, hogy a következő héten is élhessünk a veled való közösségben. Amen. Most csendben a magunk imádságát vigyük Isten elé. Közösen imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket.
Megköszönjük Horváth Bálint, most már 5 éves lesz, tehát 5 éves teológiai hallgatónak köztünk való szolgálatát. Isten készítse őt a további tanulmányaival a lelkipásztori szolgálatra. Hirdetem, hogy kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, Pénteken este 6 és 8 órakor lesz ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női kör alkalma lesz. Vasárnaponként 9 óra 20-tól tartunk imaközösséget a gyülekezeti házban, 10 órától pedig istentiszteletet, a legkisebbeknek gyermekistentiszteletet is tartunk, és működik a baba-mama szoba alkalma is, és nem sokára, ha véget ér a nyári szünet, akkor újra indulnak majd a vasárnapi gyermekistentiszteletek több csoportban. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Till Konrád 87 éves korában hunyt el, így jobban ismerik a régi pártiak, hogy Vecsei Gizella férje. A temetése kedden 3 órakor lesz, és Szerencse Károlyné Simon Jolány 89 éves korában hunyt el, az ő temetése pedig csütörtökön délután 2 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Hirdetem, hogy több vasárnap is volt már ilyen. Pátyi Kovászdában megmaradt több kenyér, amit most ingyenesen szétosztunk. Aki szeretne magával vinni kenyeret az istentisztelet után, átjöhet érte. Aki esetleg tudja, hogy más valaki rászorul erre, akkor ő neki is vihet. Most Isten készítette ezt a lehetőséget is számunkra. Az életterjesztésünket is szeretettel hirdetem. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Isten tiszteletünknek a zárásaképpen énekeljük a 291. dicséretünket, 291. dicséretünknek a második és harmadik verszakát. A második verszak így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsért tégedet. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.
Thank you.